kiújultak a harcok Iránban, drágul az olaj. Civilek készítettek klímatörvényjavaslatot, baktériumokkal falatná fel az akkumulátorgyárak veszélyes anyagát egy magyar fejlesztés. Ez az Energiavilág, az Inforádió energiaipari magazinja. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága, a világ energiája.
Drágul a kőolaj, és estek a nemzetközi részvényárak az Egyesült Államok és Irán között fellángolt harcok hatására. A felek ellentmondó állításokat közöltek a Hormuzi szorosról. Egy biztosnak tűnik, a fontos útvonal nem vagy csak nagyon korlátozottan járható, így ismét tankerek tömegei várakoznak az öbölben. Ennek az olajpiacra gyakorolt hatásáról Hortai Olivért, a Századvég Konjunktúra Kutató ZRT energia- és klímapolitikai üzletág vezetőjét hallják.
Az elmúlt héten kiváltott ármozgásokat a Hormuzi szoros aktuális állapota. Az elmúlt napok forgalmi adatai alapján néhány hajó napról napra átjut a Hormuzi szoroson, tipikusan az iráni útvonalon, de volt arra is példa, hogy amerikai hadihajók átkísértek tankerhajókat az ománi útvonalon keresztül is, de ez a forgalom, ez töredéke annak, ami a háború előtt tapasztalható volt, vagy ami akár az elmúlt hetekben elindult. A háború előtt naponta 120-140 hajó áthaladt a szoroson keresztül. A tűzszüneti szándéknyilatkozatot követően ez a szám, ez olyan 30 és 40 között alakult, és most pedig kevesebb, mint 5 hajó halad át naponta, tehát kis túlzással azt lehet mondani, hogy a Hormuzi szoros zárva van. Én úgy látom, hogy akár a Hormuzi szorossal, akár az iráni háborúval kapcsolatos hírekre mozog az olajpiac. Az előző héten például, miután a szándéknyilatkozatot a felek semmisnek nyilvánították, a Brent típusú nyersolaj hordonként jára megemelkedett 72 dollárról egészen 80 dollár közelébe, aztán korrigált és leesett 76 dollárra. Most pedig a hétvégét követően, amikor a geopolitikai feszültségek fokozódtak, az iráni forradalmi gárda hivatalosan bejelentette, hogy lezárja a szorost, az amerikaiak pedig elindították a hadihajójukat, hogy újra bevezessék a blokkádot Iránnal szemben. Hétfő reggel 79 dolláron nyitott a piac, tehát mozgás az tapasztalható, amiről van egy vita a közösségi média felületeken is, hagyományos médiában is a szakértők között, az az, hogy nem volna indokolt nagyobb ármozgás. Azt láthattuk ugyanis hónapokkal ezelőtt, hogy az iráni háború kirobbanásakor, a Hormuzi szoros de facto lezárásakor 110 dollár fölé emelkedett a Brent típusú nyersolaj hordonként jára, és most bizonyos értelemben rosszabb is a helyzet, mint akkor volt, mert az Egyesült Államok és más országok is nagy mennyiségű készletet szabadítottak föl az elmúlt hónapokban annak érdekében, hogy megtámasszák a kieső kínálatot, de ennek ellenére az látszik, hogy az olajpiacon még mindig nagyon sokan árazzák azt, hogy a Hormuzi szoroson a szállítás viszonylag hamar megoldódhat, és minden majdhogy nem visszatérhet a régi kerékvágásba. Kérdés, hogy ennek tényleg olyan nagy a realitása.
Mennyire mondható el a piacról, hogy egyensúlyba került? Vagy csak és kizárólag azért nincs nagyon nagy hiány, mert felszabadítottak stratégiai készleteket?
Az elmúlt hónapokban nagyon nagy mennyiségű stratégiai és működési készlet szabadult föl, kereskedelmi készlet szabadult föl, és ez aligha nem szükséges volt ahhoz, hogy a világ olajellátását biztosítani lehessen, és hogy ne emelkedjenek meg sokkal jobban az olajárak. Az Egyesült Államokban alacsonyabban vannak a stratégiai készletszintek, mint az elmúlt 40 évben bármikor, és még az amerikaiaknál is fontosabb szereplő volt az elmúlt hónapokban Kína, akinek a tengeri olaj importja a korábbi felére esett. Kínáról nincsenek pontos hivatalos adatok arra vonatkozóan, hogy mekkora tartalékai vannak, vagy hogy mekkora tartalékokat szabadít föl, csak az import adatokat látjuk, de mivel Kína gazdasági teljesítménye nem zuhant be, ezért arra következtethetünk, hogy Kína is elkezdett hozzányúlni a tartalékaihoz. Amiről egy másik vita zajlik, az az, hogy meddig tudják ezt az országok csinálni, ezt a nagyarányú készletfelszabadítást. Vannak olyan becslések, amelyek azt valószínűsítik, hogy az Egyesült Államokban például 20-25 millió hordóra vannak attól a szinttől, ahol működési problémákat okozhat a stratégiai tartalékok alacsony szintje. Más becslések ezt 70-80 millió hordóra teszik, ezt a kulcspontot, de hát hetente 5 millió hordót felszabadít az Egyesült Államok, tehát ezek a becslések, előrejelzések mind azt mondják, hogy egyre közelebb kerül ahhoz, hogy nehéz helyzet álljon föl, fogy a mozgástér, és a hormuzi szoros most megint csak nem zárva van.
A piaci optimizmus, amit említett, hogy egyesek szerint sokkal kevésbé drágul az olaj ahhoz képest, hogy mekkora a probléma, szólhat annak, hogy félidős választások közelednek az Egyesült Államokban, novemberben, és addig hagyományosan szeretik az elnökök a lehető legalacsonyabb szintre tornázni az üzemanyagok árát, tehát talán a piac abban bízik, hogy a félidős választások előtt hónapokkal bármilyen módon, de az Egyesült Államok megállapodik Iránnal azért, hogy a világpiacon az olajára csökkenjen, ezáltal a hazai, az amerikai piacon is az üzemanyagok ára csökkenjen?
Az energiapiaci folyamatokkal nem indokolható a jelenlegi árszint, csak egyéb pénzügyi vagy politikai szempontokkal. Valóban felmerül annak a lehetősége, hogy a politika elsősorban az Egyesült Államok részéről valamilyen módon megpróbálja alacsonyan tartani az olajárakat. A stratégiai készletek felszabadításáról már volt szó. Ez egy olyan eszköz, amivel hagyományosan képes a kínálatot bővíteni, és ezzel leszorítani az árakat. De tanulságos az is, hogy az elmúlt hetekben nagyon megemelkedett az Egyesült Államokban az olajfinomítók árése, és Donald Trump eléggé erélyes nyilatkozatokat tett az olajfinomítókkal szemben, hogy azonnal csökkentsék az árréseiket. Alig, ha nem az amerikai adminisztráció, és Donald Trump mindent megtesz annak érdekében, hogy leszorítsa az üzemanyagárakat, az olajárakat a félidei választásig, de vannak más magyarázatok is, amik szerintem észszerűek lehetnek, és az olajárak alacsonyabb szintjét magyarázhatják. Ilyen például az is, hogy az intézményi befektetők ezzel próbálják védeni más befektetéseiket. Egy jelentős olajár emelkedés olyan közvetett hatásokkal járhatna, akár a Fed kamatpolitikájára nézve, akár egyéb világpiaci folyamatokra nézve, ami a világgazdaság egészét nagyon negatívan érintené, és egyszerűen a pénzügyi szereplők egy része harcol az ellen, hogy ez megtörténhessen. De a probléma az az, hogy a történelmi tapasztalatok azt mutatják, hogy előbb vagy utóbb a fundamentumok érvényesülnek, és ráadásul az olaj az egy olyan központi erőforrás, ahol rövidebb vagy hosszabb idő után egyszerűen szembe jön a valóság.
És egy másik nagyhatalom, másik nagy problémája, amiről talán kevesebbet tudunk. Oroszországban probléma van a lakosság, illetve talán az ipar dízel ellátásával. Mi történt, illetve mit tudunk arról, hogy miért és mennyire kevés Oroszországban a dízel?
Talán érdemes onnan indítani, hogy Ukrajna most már közel egy éve stratégiát váltott, és elkezdte szisztematikusan támadni Oroszország olajinfrastruktúrájának a finomítói, tárolói kapacitásait. És az elmúlt hetekben, hónapokban ezek a támadások, ezek még gyakoribbá és még erősebbé váltak. Ennek következményeképpen az orosz gazdaságban egyre szűkebb keresztmetszet a finomítói és tárolói kapacitás. Arról, hogy az Oroszországnak egészen pontosan mekkora problémát okoz, nagyon ellentmondásos információk állnak rendelkezésre, de sokat mondó, hogy múlt hét szerdán az oroszok betiltották a dízel exportot. Egyébként az elmúlt hónap adatai is azt mutatták, hogy Oroszország üzemanyag exportja jelentősen visszaesett, és ezzel párhuzamosan a nyersolaj exportja megemelkedett, tehát a nyersolaj kitermelése az viszonylag stabilnak tekinthető, de csak alacsonyabb hozzáadott értékű formában, nyersolajként, kőolajként képes értékesíteni azt. Egyszerűen szüksége van a saját piacán az üzemanyagra, és valóban vannak olyan hírek, amelyek arról szólnak, hogy Oroszországban a lakossági ellátás is egyre nagyobb bajba kerül, csak nagyon drágán lehet tankolni, bizonyos helyeken hosszú sorok várakoznak a benzinkutak előtt.
Hortai Olivért, a Századvég Konjunktúra Kutató ZRT energia- és klímapolitikai üzletág vezetőjét hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Klímatörvényjavaslatot készítettek a civilek, többek között a Greenpeace Magyarország, a WWF Magyarország és a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület közösen dolgozott ki javaslatokat egy új szabályozás kialakításához. A részletekről Éger Ákost, a Magyar Természetvédők Szövetségének elnökét Kalapos Mihály kérdezte.
Az éghajlatváltozás már itt van. Már látható, hogy ez nem csak gyermekeink vagy unokáink miatt fontos, hanem magunk miatt is. Az életlehetőségeink alapját érinti az éghajlatváltozás, egészség, vagy élelmiszer, vagy a munkánk, vagy a lakhatásunk mind kapcsolódik ehhez a kérdéshez. Évtizedek óta figyelmeztetünk nem csak erre, hanem arra is, hogy összhangba kell hozni a cselekedeteinket, ezzel kapcsolatos lépéseinket, mert jelen pillanatban, amit az egyik kezünkkel fölépítünk, a másikkal esetleg lerombolunk. Több megújulónk van, de közben a városaink vagy a különböző más területeink alkalmazkodó képességeit pedig romboljuk, vagy az energetikai átállás elindult, de közben újabb függőségeket építünk ki. Ezeket az ellentmondásokat is próbálja kezelni a civil új klímatörvény javaslat, hogy meghaladjuk ezt az ágazati gondolkodást. Erre hívtunk párbeszédre ágazatokat, ami folyamathoz több mint 200 szervezet csatlakozott az elmúlt több mint 10 hónapban.
Mit lennének a legfőbb javaslatok, vagy az azonnali teendők?
Az új klímatörvényjavaslatunk az ezekkel kapcsolatos cselekvés kereteit, jogi háttereit és eszközeit fekteti le, és megfogalmazza az ágazatok számára és a mezőgazdaság, az erdészet, az energia ágazat számára, hogy milyen irányba kellene elindulni, és fontos az a kérdés is, hogy ezek megvalósuljanak, tehát számon kérhetőek legyenek azok a lépések, amiket megtesz a kormányzat, és így a civil szervezetek és különböző más társadalmi szereplők bevonására is szólunk. 2030, 2040-es, 2050-es kibocsátás csökkentési célokat ki kell tűzni, de a lépéseket minden évben azonnal meg kell tenni. Ehhez nyújt segítséget a karbon költségvetés, amely évente meghatározza, hogy milyen kibocsátási célokat kell teljesíteni Magyarország számára, és ha ez nem teljesül, vagy más valami határ van, akkor ezeket évente ki lehet igazítani. Az egyes törvényalkotási lépéseknek, vagy jogszabályalkotási lépéseknek mindig meg kell vizsgálni, hogy milyen éghajlatváltozással kapcsolatos hatása van, erre is tartalmaz iránymutatást, illetve kötelezettséget a klímatörvényjavaslatunk, illetve ez a társadalommal együttműködésben valósulhat csak meg, ezért különböző testületek felállítására, éghajlatváltozással kapcsolatos tudományos, illetve társadalmi testület felállítására is tesz javaslatot a klímatörvény.
Felvették már egyébként a kapcsolatot a kormányzattal? Egyáltalán van valami fajta kommunikáció most a kormányzat és önök között?
Talán a mi folyamatunktól sem függetlenül, mind az élő környezetért felelős minisztérium, mind a miniszterelnök úr is megerősítette, hogy ősszel születni fog egy klímatörvény. Ez bekerült a törvényalkotási programba, elindultak már az informális egyeztetések, tehát reméljük, hogy ősszel nem csak egy klímatörvény fog születni, hanem ez megfelelő komplexen és megfelelő felhatalmazással nyúl ehhez a kérdéshez, és rendszer szemléletben fogja ezeket a dolgokat megoldani.
Éger Ákost, a Magyar Természetvédők Szövetségének elnökét hallották.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Magyar fejlesztés az akkumulátorgyárak környezetterhelésének mérséklésére. Ha nem is mindent, de az energiatároló üzemek által széles körben alkalmazott NMP kibocsátást megoldaná a Bai Zoltán Kutatóközpont technológiája, amellyel biológiai úton bontanák le ezt az anyagot. A részletekről Vida Ádámot, a központ kutatásfejlesztési igazgatóját hallják.
ez nem is kifejezetten egy melléktermék, hanem egy olyan oldószer, amit használni kell a gyártáshoz, tehát inkább úgy nevezném, hogy egy köztes termék, amit nem igazán lehet kihagyni. NMP-nek hívják röviden, N-metilpirolidon egy picit hosszabban, és most ez a mumus vegyület tulajdonképpen ebben az iparágban, pedig több iparág használja, az akkumulátoripar az, ami nagy mennyiségben, és az akkumulátoripar az, amely kapcsán nagyon sokszor előfordult, hogy nem kontrollált NMP szennyezés jutott vagy vízbe, vagy a levegővel távozott, amit kifújtak a gyárból.
Miért veszélyes ez az anyag?
Hát, mint minden szerves vegyszer, tulajdonképpen, ugye, amikor létrehozzák, kinéz valamilyen kémiai formában, és ahogy degradálódik, tehát szétesik, átmegy egy csomó köztes terméken, és az alapváltozata sem egy életegészséggel összeegyeztethető valami, a bomlás termékei és azoknak az időtartam, hogy meddig vannak olyan állapotban, amilyenben, az pedig megint egy olyan dolog, ami ha nem kontrollált módon történik, akkor vagy tudott, vagy még nem is talán nem is ismert reakciókat váltanak ki az ember. Ebben az állapotában, hogyha NMP-ről beszélünk, akkor a reprodukciós képességét befolyásolja az embernek, magzatkárosító hatása lehet, tudomásunk szerint.
A természetben ez az anyag megtalálható? Találkozhatunk ezzel, vagy csak akkor, hogyha egy olyan gyár közelében élünk, ahol ezt nem megfelelő módon kezelik és engedik a természetbe?
Sajnos azt kell mondjam, hogy a természetben valószínűleg már megtalálható, nem csak a gyárak közelében, hanem egy kicsit arrébb is, mert ha bejut a talajvizekbe, akkor elég messzire el tud vándorolni, még mielőtt elkezd elbomlani. Egyébként az univerzális válasz erre a kérdésre az az, hogy nyilván bármi megtalálható a természetben, hogyha megfelelő méréstechnikával mérünk, de ezek olyan pici koncentrációk, és tehát magától ez így nem fog létrejönni mérhető mennyiségben sehol. Az nagyjából kijelenthető. Viszont tényleg, amit említettem, a talajvíz és a réteg alatti vizek, felszín alatti vizek azok, amelyekre nagyon figyelnünk kell ilyen szempontból, mert ezeknek egy hálózata van. Tehát, hogyha valahol bekerül ezekbe a rendszerekbe, akkor ott utazni tud, és nagyon messzire el tud utazni a föld alatt.
Mennyi idő alatt bomlik le, meddig okoz vagy okozhat problémát?
Sajnos erre megnyugtató választ nem tudok adni, pusztán azért, mert nem is főleg szerves kémiával foglalkozunk, de egy dolgot el tudok mondani, az pedig az, hogyha kikerül a természetbe kontrollálatlan módon, akkor vélhetően akár hónapokig gondot okozhat ebben a formájában, ahogy most kinéz, tehát NMP formájában, és hogy mi lesz belőle később, azt pedig senki nem tudja megmondani, mert nagyon függ a hőmérséklettől, attól, hogy éri-e fény, stb. Tehát környezeti hatások. Tehát erre megnyugtató válasz nincsen. Nem lehet rá azt mondani, hogy ez kikerül, és akkor 3 héten belül elbomlik, és nincs vele gond. Sajnos ezt nem tudjuk kimondani.
És most egy olyan magyar fejlesztésű technológiát mutattak be, amely erre a problémára megoldást jelenthet. Mi ez?
Sokfajtaképpen lehet kezelni ezt a szennyeződést. Ugye a leggyakrabban azt csinálják, hogy kémiai oxidációnak vetik alá, vagy elégetik. Ezek gazdasági szempontból nem túl kifizetődőek, mert nagyon nagy mennyiségű vizet kell szállítani. Ezek a vizek tartalmazzák tulajdonképpen ezt az NMP-t, mert nagyon jól oldódik vízben. Az, amit mi kifejlesztettünk, az egy szabadalmaztatott baktériumtörzsön alapul, tehát a Bajz Zoltán Kutatóközpont, mint az állam legnagyobb ipari kutatási intézménye, ezzel foglalkozik, hogy ilyen megoldásokat hozzon létre. Kollégáink izoláltak egy olyan baktériumtörzset, ami nagyon nagy előszeretettel elfogyasztja ezt az NMP-t, és hogyha egy NMP tartalmú vízzel etetjük gyakorlatilag, akkor a végtermék az víz lesz meg széndioxid, ez a baci pedig megeszi az NMP-t. Na most, ha már van egy ilyen baktériumunk, akkor egy olyan gépet kell építeni, amiben ezek a baktériumok laknak, ott jól vannak tartva, hogy szaporodni tudjanak, és etetni kell őket folyamatosan ezzel az NMP tartalmú vízzel. Tehát, hogyha nagyon-nagyon képletesen szeretnék fogalmazni, akkor mi építettünk egy olyan gépet, amelyben a baktériumok laknak, akiket etetünk ezzel az NMP-vel, és ahogy átfolyik rajta ez az óránként néhány köbméter víz, aminek át kell menni, akkor ők ezt szépen megtisztítják. Tehát egy teljesen biológiai megoldás, nincs benne semmilyen vegyszer, semmilyen melléktermék, illetve pontosabban a melléktermék, a végtermék, az víz és széndioxid lesz.
Mekkora kapacitása lehet egy ilyen egységnek? Hogyha egy akkumulátorgyárról beszélünk, akkor ez a berendezés képes lehet a teljes kibocsátást visszafogni?
Igen, ezt most teszteljük. Tulajdonképpen megint azt kell elmondani erről, hogy skálázható technológiáról van szó. Tehát tudunk készíteni olyan gépet, ami néhány száz litert tud kezelni óránként, meg tudunk akkorát is készíteni belőle, ami néhány köbméter per órát tud kezelni, és ez az a mennyiség, amelyel a jelenlegi technológiák küzdenek, például Magyarországon is. Tehát egyetlen egy akkumulátorgyárral van eddig egy olyan együttműködésünk, ahol azt teszteljük, hogy tudjuk-e azt a térfogat áramot kezelni, amelyet nekik kell kezelni, és eddig az összes tesztünk, amely elkészült, az 100%-ban megerősítette azt, hogy egy skálázható technológiáról van szó. Nem titkolt célunk az, hogy minél hamarabb üzembe állítsunk egy pilot berendezést, bármelyik gyárban, amelyik nyitott rá, és hogyha itt méréssel ki tudjuk mutatni, hogy működik, akkor szeretnénk, hogyha ez elterjedne. Mert szerintünk szükség van rá.
A veszélyes anyagok vagy emberi mulasztásból, vagy spórolásból, technológiai nem törődömségből szoktak a természetbe kerülni. De hát ugye itt a spórolás az egyik fontos kérdés, illetve az, hogy az előállítás mennyibe kerül. Mennyire drága ez a technológia?
Mint minden technológiánál, az első az drágább, mint majd a második lesz, a tizedik meg sokkal olcsóbb, mint az első kettő volt. Tehát természetesen eljutni addig, hogy egy izolált baktériumtörzs hogyan fog tudni megmaradni egy nagy készülék belsejében, és azon hogy lehet átengedni egy csomó vizet úgy, hogy ott is maradjanak, stb. Az sok kutatásfejlesztésbe kerül, nagyon sok emberóra, tehát bekerülési összeg tekintetében ugye már csak az alapanyagok is drágák. De ahogy ezt sorozat gyártani tudjuk, ez olcsóbb lesz. Nagyságrendileg mondom, hogy a probléma, amelyet megold, az, hogyha egy éven keresztül megvizsgáljuk a veszélyes hulladék kezelési költségét, amelyet jelen pillanatban ki kell fizetni a gyáraknak, azt kell mondjam, hogy a mi technológiánk nagyjából kevesebb, mint egy év alatt meg fog térülni mindenkinek, aki beépíti.
Mennyire üzembiztos már ez a technológia?
Vizsgáljuk a robosztusságát, jelen pillanatban az összes teszten üzembiztosnak, stabilnak bizonyul. A sorozatgyártás akkor fog elkezdődni, amint az első akkumulátorgyár azt mondja, hogy megveszi és beépíti, és onnantól kezdve mi is investálunk majd abba, hogy a sorozatgyártását előkészítsük. Megint csak keresletkínálat van, tehát hiába mondjuk mi, hogy létezik egy ilyen, hogyha nincsen senki, aki használni szeretné. Most változnak az idők, bízunk benne, hogy nagyon érdekes lesz ez a termék, mert gazdasági szempontból is nagyon hatékony lesz, és környezetvédelmi szempontból pedig kiváltképp.
Mivel, kivel versenyeznek? Milyen más megoldások vannak? Mondjuk membrános szűrés, vagy erre a dologra van már valami fajta hagyományos megoldás?
Hát sajnos azt kell mondjam, hogy a hagyományos megoldás az tulajdonképpen az, hogy elégetik, vagy kémiai oxidációnak vetik alá, mert az a bejáratot, viszont ez vegyszerigényes. Tehát tudomásunk szerint nincsen olyan áteresztő képességében a miénkkel vetekedő megoldás most a piacon, ami zöld, és amely ennyire egy lépésben megoldja ezt a témát a helyben ráadásul. Tehát itt az a nagy különbség, hogy mi ezt a technológiát kifejezetten a gyárakba szeretnénk beültetni, hogy onnan már ne is jöjjön ki semmi, amit szállítani kell, mert ezzel is csökkentjük a karbonlábnyomát az egész gyártásnak, meg a veszélyességét, mert szállítás közben is ki tud folyni természetesen.
Vida Ádámot, a Bai Zoltán Kutatóközpont kutatásfejlesztési igazgatóját hallották.
Energiavilág.
Az Inforádio energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Energiavilág az Inforádio energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!